Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról, Tárlatra című műsorban. Ezúttal Szegeden jártam, a Móra Ferenc Múzeumnak az egyik épületében, a Fekete Házban. Ott készült a következő két riport. Ha valaki a Fekete Házat megközelíti, nagybetűkkel lehet látni, hogy kolostorok kincsei. Egy ilyen kiállítás látható itt, erről fogok most beszélgetni a múzeum egyik régészével és múzeumpedagógusával. Szilágyi Katalin kérdezem, hogy itt a kiállításon mit lehet látni?
Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Itt a Móra Ferenc Múzeum Fekete Ház kiállító helységekben két teremben látható a Kolostorok kincsei című kiállítás. Mind a két teremben Péter monostor ásatásából származó lejtanyagot lehet megtekinteni. A feltárásról annyit, hogy 2011, illetve 2012-es évben egy határokon átívelő nemzetközi projekt keretében tárták föl a lelőhelyet. Bács-Kiskun megyében található a Bugac nagyközség területén. Bugac felső monostor lelőhely. Itt egy tervásatás keretén belül tárták föl a monostor, a kolostor, illetve a plébánia templom épületegyüttesét. Nagyon fontos megjegyezni, hogy itt tervásatásról volt szó, ami egy szisztematikus kutatást jelent, nagyon komoly kutató munka előzi meg a feltárást. Itt több módszertani probléma merült föl a feltárás előtt, hiszen Péter monostor lelőhelyről sajnos nagyon kevés írott forrásunk található, ugyanis ezen a területen, tehát Bács-Kiskun megyének ezen a területén, Bugac környékén kevés ásatás, illetve terepbejárás történt, illetve a 16. századi úgynevezett forráshiánnyal, krónikus forráshiánnyal számolhatunk, mivel a tatárjárást követően a kunokat telepítették erre a területre, és a pápai tizedjegyzékekben is egy fehér foltként jelenik meg, mert egyszerűen a kun zavargások miatt nem tudták a tizedet beszedni.
Az itt látható leletek akkor nem kunoktól származnak?
Nem kunoktól származnak, elsősorban 12.-13. századi lejtanyagot láthatunk a kiállításban, illetve a Móra Ferenc Múzeum ásatásaiból is kiegészítettük a leletanyagot. Az M43-as autópálya feltárások kapcsán két Árpád-kori telep leletanyaga is itt található. Ezeket a telepeket Benedek András és Varga Sándor, a Móra Ferenc Múzeum régészei tárták fel. Itt a változatos kerámia formák, edény típusok figyelhetőek meg, úgy mint cserépbogrács, a fazék, kisebb korsók, illetve tálak. Fontos még megjegyezni, hogy Péter monostorának a feltárása Rostos Szabolcs régész vezetésével történt. A nemzetközi projektben a Vajdaság területén Dombó és Törökbecse monostorait tárták fel, illetve ugye hazánk területén Péter monostorát.
Milyen problémák voltak?
Igen, tehát a módszertani probléma, hogy nagyon kevés az írott forrásunk a monostorról, illetve az 1241-42-es tatárjárást követően ugye az Alföld területén óriási pusztítással számolhatunk. A mai Kecskemét környékén olyan 90%-os a veszteség aránya, ezt Plánó Kárpini pápai követ feljegyzéseiből tudjuk. És ugye a tatárjárást követően telepítették be a kunokat. A monostor 1219 előtt a Becse Gergely nemzetség alapította, és magáról a Bugac településről 1319-ből származik az első írott forrás.
Hogyan épültek a kolostorok?
Bocsánat. Amit a monostorról tudni lehet, és amelyet a leletanyag is bemutat, hogy több építési fázisban történt ennek a monostornak, illetve a kolostornak, plébánia templomnak az építése. Biztosan tudjuk, hogy Bugac környékét már a honfoglaláskor óta lakott településnek nevezhetjük.
Honnan tudjuk?
Hogy a kolostor alatt soros köznépi temetőt tártak föl. Nagyon kevés ebben az időszakban az a viseleti elem, illetve melléklet, amelyet a sírba helyeznek. Esvégű karikákról, egy-két fülbevalókból tudjuk datálni, hogy 11.-12. századi a temetkezés. Az 1092-es szabolcsi zsinaton rendelték el, hogy a lakosság csak is kizárólag a templom körüli megszentelt helyen, a cinteremben temetkezhet. Ennek következménye, hogy a soros köznépi temetők teljesen megszűntek. A plébánia templom területén 50 később középkori sírt tártak föl. Ez azt jelenti, ugye, hogy a temetkezés folytonosnak tekinthető, és majd a tatárjárást követően elbontják ezt a plébánia templomot, és a kunok a 13.-14. században új templomot emeltek. A kolostorra visszatérve két építési fázisa ismert ennek a kolostornak, ugyanis a korábbi vékony falakat visszabontják, és megerősítik az alapzatot.
Érmeket meg mérleget is lehet látni.
Az éremlelet ebben a 13. századi időszakban gyakori, hiszen a tatárjárás alatt megszaporodtak az úgynevezett kincsleletek, hiszen a betörő tatároktól próbálták elrejteni a föld alá a vagyonukat, és ez kedvez a régészetnek, hiszen kincsleletekről beszélünk. Azonban itt egy fontos momentumot meg kell említeni, ugyanis nyilván úgy rejtették el ezeket a kincseket a föld alá, hogy ezeket a veszedelem elvonultával ki szerették volna ásni. Hát azonban ugye ezek a föld alatt maradtak, nem rejtették el túlságosan mélyre. Tehát a föld alatt 30-40 centivel ezeket könnyen meg lehet fémdetektorral találni. A problémát az jelenti, hogy ugye sokan keresgélnek ilyenfajta kincseket, és könnyen megtalálhatóak. Azonban ezeknek az értéke, illetve az információ, a hordozott információ mennyisége azáltal, hogy a befoglaló kontextusból, a földből kiásták, megszűnik. Tehát ez nagyon nagy probléma. Az új törvény viszont bünteti és engedélyhez köti a fémdetektor használatát. Azonban a ilyen tervásatásokon, illetve leginkább a megelőző, illetve mentő feltárásoknál is használunk ilyen fémdetektort, és a kitermelt földet, az úgynevezett depót átnézzük ezzel a detektorra, hogy minden egyes apró fémtárgyat megtaláljunk. Így történt ez Péter monostorának lelőhelyén is, és hát közel 2000 fémtárgy került elő. Ezek a fémtárgyak leginkább ugye a liturgikus élethez kapcsolódnak, különböző keresztek, limózsi zománc művészet, zománc díszített tárgyak is megtalálhatóak, illetve a 12. századi gazdasági élethez tartozó vas tárgyak is, úgy mint 11.-12. századi patkók, sarkantyúk, illetve kengyelek is láthatóak, illetve különböző buzogányfejek.
Mekkorák az érmek, mit ábrázolnak?
Ezeket frizaki dénároknak nevezzük, és itt a mérleg ugye nagyon fontos a súlyok megállapításában, hogy mennyi a fémtartalmuk, és itt különböző súlyok találhatóak.
A kiállításon interaktív elemeket is látunk, például van egy képernyő.
Igen, ezen a képernyőn a kiemelkedő leleteket nagyítva, illetve elforgatva lehet megtekinteni. Nyilván vannak olyan kisebb, finomabb részletek, amelyek szabad szemmel nehezen láthatóak, ezért kinagyítva érdemes ezeket bemutatni, ábrázolni. A kiállítás hangulatát a gregorián aláfestés színesíti, illetve több olyan elem is megfigyelhető a kiállításban, ami például gyermekek számára nagyon érdekes, hogy műanyag gömböcskékben, LED lámpákkal megvilágítva apró fémtárgyak, leletek láthatóak, amelyeket, hogyha megfogják a gömböcskéket, akkor körbe tudnak forgatni, és így sokkal közelebb kerül hozzájuk a lelet, és talán sokkal élményszerűbbé válik ezeknek a leleteknek a megtekintése. Kiállítás közepén egy sír látható, téglákkal körbekerítve. Ez általában nagyon érdekes szokott lenni a gyerekeknek. Nagyon érdekes, hogy mennyire vonzónak a csontokhoz, mindig a csontokat keresik a kiállításban. Nyilván itt a lelőhelyen feltárt középkori temetkezéseket próbáljuk bemutatni. Nehézség, hogy ebben az időszakban már nem találunk olyan gazdagon mellékelt sírokat, mint mondjuk a fiatalabb korszakokban, így gyakran ezek a sírok egymásra rétegződtek, szuperpozícióban állnak, ez azt jelenti, hogy metszik egymást a sírok. Nyilván miután egy meghatározott szűk területre kellett temetkezni, egy idő után megtelt az adott terület, és ezért rétegesen egymásra temetkeztek. A másik teremben szintén a gyerekek számára érdekes, hogy egy régészeti kutakodóban különböző kerámia töredékeket, illetve csontokat, csonttöredékeket is találhatnak, illetve Péter monostorához visszakapcsolódva, három kockán, a kocka lapjain QR kóddal ellátott felületen körbe lehet forgatni a Péter monostorának a háromdimenziós képét, illetve ezeknek a kockáknak a mozgatásával rá lehet közelíteni, illetve távolítani a templom belsőre, illetve a kerengőre. Ez a feltárásnak az egyik legnagyobb eredménye, hogy olyan térinformatikai programokkal térképezték fel a területet, illetve rekonstruálták a kolostort, illetve a plébánia templomot, hogy a látogatók számára sokkal inkább elképzelhetőbb, emészthetőbb, hogy hogyan is nézett ki Péter monostora. A feltárásra is többször látogattak ki csoportok, azonban pusztán romokból, illetve egy-két falmaradványból, földbe mélyített árkokból, alapárkokból nehezen tudja elképzelni a látogató, hogy valójában a régészek mi alapján tudják rekonstruálni ezeket az épületeket.
Hogyha itt a kiállításon van valaki, akkor a kiállítás két keskenyebb részében nagyon érdekesen megnyílik, megnyúlik a tér. Az egyik oldalon egy templom belsőt látunk. Mi van a túloldalon?
A túloldalon egy kerengő részlet látható, ugye kolostoroknak elengedhetetlen részét képezte a kerengő. A kerengő általában egy négyzet alapú területet jelentett, tehát nagyon fontos, hogy négy oldala volt ennek a kerengőnek.
Ez a négy oldal mit jelképez?
A kerengő négy oldala közül három a szerzetes élet háromféle szükségleteihez kapcsolódik, úgy, mint a lelki, az intellektuális és a testi faktorok, míg a negyedik oldal pedig a világi életet, a világi testvérek, emberek dimenzióját szimbolizálta.
Mi kapcsolódik még a kolostor együtteshez? Most a kerengőről beszéltünk, ezen kívül még milyen egységei vannak a kolostoroknak?
A kolostorok legfontosabb egységei a templom, az alvásnak a helye a dormitórium, a közös étkező, a vendégház, illetve a kapusfülke.
A padlóra egy malomjáték van festve. Milyen célból került ez ide? Miért?
A középkorban több olyan épületben találtak a padlóba bekarcolt malomjáték mintákat, amik egy kedvelt kikapcsolódási formát jelentettek az akkor élőknek, és itt a kiállítás egyik termében a földre egy óriási méretű malomjátékot ragasztottunk, ezt ki lehet próbálni, amellett pedig egy padlótégla töredék is látható, amelybe belekarcolták ezt a malomjáték alapot.
Több mezőgazdasági eszköz van. Miket termesztettek elsősorban?
A szőlőművelésnek is látható itt két eszköze, itt ilyen szőlőmetszőkéseket lehet megfigyelni, illetve ezt az időszakot jelző földműveléssel kapcsolatos eszközök is megfigyelhetőek, úgy mint az ásópapucsok. Ezeket úgy kell elképzelni, hogy még nem készítettek ekepapucsot, hanem az ekepapucsot megelőző fázisként, stádiumként ilyen ásó papucsokat készítettek. Ezt úgy kell elképzelni, mintha egy ásónak csak a szegélyét készítették volna el fémből, hogy nyilván ne kopjon annyira maga a fa, és ezt húzták rá, ezért nevezik papucsnak ezeket. Illetve különböző méretű és alakú sarlok is megfigyelhetőek. Kocsi vasalás is látható, ez a monostorhoz képest már későbbi, ez 13.-14. századi kocsi vasalás, ezeket is vasból készítették, ezek nyilván a szekereknek a összekötő elemei, tehát hogy stabil legyen a szekér szerkezete.
Mennyire népszerű egyébként a kiállítás a gyerekek között?
A kiállítás népszerűségét mutatja, hogy a Feketeházban sajnos nincsen múzeumpedagógiai foglalkoztató termünk, így egy rendhagyó történelemóra keretéhez hasonlóan egy interaktív tárlatvezetést kérhetnek a pedagógusok, ennek ellenére általános iskolás diákok is látogatnak. Azt mondhatom, hogy elsősorban általános iskolások jönnek nem csak a kolostorok kiállításra, hanem a múzeum egyéb tárlataira is.
Valamennyien szervezetcsoporttal jönnek, vagy esetleg szülőkkel?
Inkább szervezetcsoportok jönnek, elsősorban a pedagógusok hozzák el az osztályaikat, nyilván leginkább humán szakosok, elsősorban történelemtanárok hozzák el a diákokat.
Történt-e valami érdekes, amikor voltak itt gyerekek, volt-e, amire nagyon fölfigyeltek, vagy valami szokatlan megjegyzést tettek?
Érdekes, hogy a csontváz, a csontok nagyon érdeklik a gyerekeket. Olyan kiállításoknál, ahol mondjuk egy sírrekonstrukció található, látható a kiállításban, a sírnál mindig nagyon sok időt töltenek, és általában a csontokról elég sok kérdés merül föl, elsődlegesen, hogy férfi volt vagy nő, hány éves korában halt meg, és ezeket át szoktuk beszélni a koponyán, leginkább a koponyán, hogy ugye a koponyavaratokat tekintve, hogy egyáltalán miért vannak ott. Úgy gondolják, hogy ezek törések. Valójában ugye varratokról beszélünk, és nyilván ezeknek az elcsontosodása az eltemetett egyén életkorát is jelölik. Illetve a csontokon található törések, egyéb sérülések általában nagyon fölkeltik a figyelmüket, hogy ezek harc közben szerzett sérülések. Azonban nyilván itt több száz éves csontvázakról beszélünk, tehát nem várhatjuk el, hogy teljesen épp állapotban legyenek. A koponya mellett a medencéről szoktunk még többet beszélni, ahol ugye a nemi dimorfizmusnak jeleit megfigyelhetjük, hogy mi alapján lehet megállapítani, hogy férfiről vagy nőről beszélhetünk. Az antropológiai anyag nagyon fontos információval rendelkezik, mind a hajdan élt lakosság átlag életkoráról, a férfinők arányáról, mind pedig a táplálkozással kapcsolatban, hiszen az itt látható eltemetett egyén például összesen 4 foggal rendelkezik.
Mit szoktak a gyerekek kérdezni?
Általában a gyerekek megkérdezik, hogy miért voltak ilyen rossz fogaik. És ezzel ellentétben én mindig azt mondom, hogy ha amikor már idősebb korban temették el az illetőt, hogy már kevesebb foga volt, meg nagyon csúnyán elkopott, lekopott a felszíne, mégis alig található fogszúvasodás. És nyilván nem ettek olyan nagyon sok cukros ételt, mint manapság, és igazából nem volt mi elrontsa a fogukat. Ezzel ellentétben viszont olyan homokkőből készült örlőkövekkel örölt még a gabonát, hogy nyilván ebbe olyan az örlőkőről is durva szemcsésebb anyag belekerült az örleménybe, a lisztbe. Nem volt annyira finomra őrölve például a búza, és ezért sokkal inkább elkopott a foguk. Tehát nem ízében finom, hanem finomra elkészítve az étel, mint manapság, és ezért sokkal inkább kopott a fogazatuk.
Most egy kis gregorián zenét hallanak, majd folytatódik a műsor a második riporttal.
See you.
Móra Ferenc Múzeumban ülünk, és a kolostorok kiállításról a kiállítás kurátorával beszélgetek. Hogy jött létre ez a kiállítás? Mit mutat be?
Ugye a kiállítás, ez tulajdonképpen a Kecskeméti Katona József Múzeumnak egy utazó kiállítása, amit mi itt a Móra Ferenc Múzeumban, ugye a Feketeház kiállító termében nyilván az itteni viszonyoknak megfelelően újraértelmeztünk, illetve kiegészítettük. Tavaly látható volt ez a kiállítás a Cifrapalotában. Ezt mi kiegészítettük Csongrád megyei anyagokkal, elsősorban Csongrádról, az Ellés monostor anyagából, Ópusztaszerről, a Szer monostor anyagából, illetve Hódmezővásárhelyi Múzeumból áthozott egyéb kegytárgyakkal egészítettük még ki ezt a kiállítást. A címében is benne van, hogy itt elsősorban a 12-13. Század időszakát próbáljuk bemutatni a régészeti leletek tükrében, és elsősorban ugye a szerzetes rendekhez kapcsolódóan liturgikus és kegytárgyakat jelenítünk meg, illetve egyéb mindennapi élethez kapcsolódó tárgyak jelennek még meg. Számos edényt mutatunk be, illetve láthatóak korabeli fegyverek, lószerszámzatok, viseleti tárgyak, tehát elég széles a paletta.
Az edények között látható olyan, hogy erénytál. Ez milyen célt szolgált, miről lehet fölismerni?
Igen, ezek azért különlegesek, mert ezek ugye szemben a korszakban készült egyéb mindennapi használatban lévő edényekkel, amelyeket ugye agyagból formáltak meg és égettek ki. Ezek fémből készült, általában bronzból, illetve részből készült tálak. Igaziból a kutatás véleménye alapján ezek egy részét liturgikus céllal használták, tehát a mise során kézmosó tálként, illetve vannak azok a példányok, amelyek már szélesebb körben elterjedtek, és a tömegtermelés következtében jelennek meg a 13. század második felében. Ezek is kézmosó céllal készültek, kézmosásra használták, de már világi szerepkörben jelentek meg.
A nevük honnan származik? Mióta van ilyen név?
Tehát bűn- és erénytálaknak nevezik ezeket a tálakat. Ez a megnevezés arra vezethető vissza, ugye, hogy a liturgia során a kézmosásnál használták ezeket a tálakat, és különböző a mitológiához, illetve a vallási élethez kapcsolódó alakok jelentek meg ezeken a tálakon vésett formában. Tehát általában az erényeket, ugye az erénytálakon az erényeket jelenítették meg, tehát a türelem, alázatosság, hit, remény, szeretet, tehát ezeket jelképes, szimbolikus formában vésték föl, növényi ornamentikát jelenítettek meg rajtuk, angyalalakok jelentek meg, tehát innen származik a nevük tulajdonképpen.
A kiállításban mi az, ami most nem a tartalmára gondolok, hanem a formájára? Amiben más ez a kiállítás, mint a kecskeméti volt.
Igyekeztünk egyrészt ezt az interaktív jellegét a kiállításnak kihangsúlyozni és erősíteni azáltal, hogy az áthozott anyagok között található egy ilyen QR-kódos kockák segítségével mozgatható webkamerás és most divatos számítógépes kivetítő, aminek segítségével a látogató tulajdonképpen visszarepülhet a kolostori életbe, és sétálhat jelképesen a kolostor udvarán, kertjében, illetve beléphet egy termében is, és hogy ezeket a kockákat mozgatja a webkamera előtt, így átélheti azt az érzést, mint hogyha egy kolostorban járna. Ezen túl kiegészítettük még szintén ezt az interaktivitást erősítve egy régészeti homokozóval a kiállítást. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ugye egy homokozóba állatcsontokat, illetve különböző kerámia töredékeket és edény töredékeket rejtettünk el, amit a gyerekek valódi, igazi régészeti feltárás során használt eszközökkel tárhatnak föl és kereshetnek meg. Ezen kívül egy szintén a gyerekeknek kedvezve egy korabeli időszakban népszerű játékot, egy malomjátékot jelenítettünk meg a padlón, amin ugye a gyerekek maguk is játszhatnak, és egyébként a kiállításban egy olyan vésett padlótégla is előkerült és kiállításra került, amelyen egy ilyen korabeli karcolt malomjáték látható.
A kiállításon van egy olyan képernyő is, amin gregorián zenét lehet hallgatni, illetőleg folyamatosan különböző képeket lehet nézni. Ezek a képek valamennyi a kiállításon szereplő tárgyat mutatja be, vagy pedig azt kiegészíti?
Igaziból ezeknek az a különlegessége ezeknek a képeknek, hogy ezek 3D-s technikával készült installáció részeként lettek megjelenítve. A kiállításon található tárgyakat jelenítik meg, azokról készültek ezek a felvételek, csak sokkal informatívabbak, mert ugye egészen nagyméretű nagyításban és egészen pontosan kivehető módon lehet látni a készítési technikát, illetve egyéb olyan jegyeket, amik a kisméretű, pici üveg mögött található tárgyaknál talán kevésbé élvezhetőek és észrevehetőek.
A kiállítás rendezésekor milyen szempont szerint kerültek egymás után az egyes anyagcsoportok?
Igaziból ugye a kiállításnak a korszak az a 12-13. Század, tehát a tatárjárással bezáró időszakig megy el, a 12. század végétől indulva kerültek kiállításra tárgyak, tehát az egyik rendező elv nyilván ez a kronológia volt, a másik pedig tárgycsoportok szerint próbáltuk bemutatni az előkerült régészeti leleteket. Ugye van egy liturgikus blokkunk, amelyen belül ezek a bizonyos kézmosótálak, erény és bűntálak kerültek kiállításra, oltárkeresztek, körmeneti keresztek, különböző keresztszerelékek, egyéb liturgikus a mise során használt tárgyak, például különleges a 12. századból származó csorvai füstölő, aztán a fegyverek egy külön blokkot képeznek, ugye ez az időszak, a kalandozások időszaka is, ezt próbáltuk megjeleníteni tulajdonképpen ezzel, hogy fegyvereket is kiállítottunk, illetve egyéb lószerszámzathoz tartozó leletek is megjelennek a kiállításban, kengyelek, sarkantyúk, patkók. Aztán a mindennapi élethez kapcsolódóan edények, a cserépüstől kezdve a fazékig, a cseréptálig, tehát a legváltozatosabb formában kívántuk ezt az időszakot reprezentálni. Ezen kívül a kiállítás egyik különlegessége, ugye a tatárjárás időszaka az, ami zárja tulajdonképpen az itt kiállított leleteket, és ezt jelenítettük meg egy Csongrádról előkerült, 1962-ben előkerült kincslelettel, amelyet valószínűleg a tulajdonosa ugye a mongol hordák elől menekülve 1242 tavaszán 41 végén rejthetett el, annak reményében, hogy majd visszajön érte, de hát már nem volt erre módja, hogy visszajöjjön. És ez közel 200 darabból álló kisméretű ezüst pénzecske, egy kis edénybe elrejtve. Ezt is kiállítottuk itt most.
Visszatérve a keresztekre, körmeneti keresztek és oltárkeresztek vannak. Hogyan lehet elkülöníteni őket, minek alapján?
Igaziból ennek a korszaknak a különlegessége az, hogy még kettős rendeltetésűek voltak ezek a keresztek, tehát ugye úgy voltak kialakítva, hogy egyrészt a körmenet során botra tűzve hordták körül ezeket a kereszteket, másrészt a mise során a keresztalba szúrva, a mise asztalra helyezve tulajdonképpen oltárkeresztként is használtak, vagy funkcionáltak ezek a keresztek.
Mikor váltak, úgyhogy már csak oltár, vagy csak körmeneti?
Később, tehát nem ebbe a korszakban, ami itt a kiállításban bemutatunk, tehát a 13. század vége, 14. század elejétől lesz jellemző az, hogy egyre inkább szétválik, és elkülöníthetőek lesznek ezek a alapvetően két funkcióra használt keresztípusok.
Említetted, hogy ez az anyag nagy részében a cifrapalotából jött, de van saját anyag is. A múzeumnak is vannak saját ásatásai. Hol szoktatok ásni, és milyen korok, milyen leletek azok, amik nevezetesek?
Elég változatos ugye a korszak szempontjából, hogy az ásatások során mik kerülnek elő. Most legutóbb ugye a legnagyobb vállalkozása a múzeumnak az M43-as autópálya nyomvonalát megelőző régészeti feltárások voltak, ahol hát a legváltozatosabb, tehát egészen az őskortól a középkorig, sőt újkori leletanyag régi 18.-19. századi tanyamaradványok is kerültek elő, illetve legkorábbi időszaktól, tehát 5-6000 éves leleteket is tártak föl itt az itt dolgozó régészek.
Mi lesz a sorsa ezeknek a leleteknek? Gondolom, restaurálás, kiállításra kerülnek el. Mennyi kerül belőlük?
Így van. Tehát nyilván a múzeumnak a célja, hogy miután ezek a leletek feldolgozásra kerültek, tehát nyilvántartásba vettük őket, letároztuk, illetve restauráltuk, akkor kiállításra kerüljenek, hogy a nagy közönség is megcsodálhassa ezeket a tárgyakat.
Mikor várható a következő régészeti kiállítás?
Az egyiptomi kiállítás kapcsán lesz egy kisebb blokk, amit a múzeum anyagából kívánunk bemutatni, hogy akkor, amikor a nagy virágzó egyiptomi kultúra volt, akkor tulajdonképpen mi volt itt Csongrád megye területén, ezt akarjuk az itt a múzeum anyagában található régészeti leletekkel improvizálni, ugye ez elsősorban a bronzkor időszakát fedi le, tehát arra koncentrálva. Úgyhogy ez, ha jól emlékszem, akkor május 9-én fog nyílni ez a kiállítás, úgyhogy.
A Fekete Házzal egy időben.
Igen, igen, igen.
Akkor már egy utolsó kérdés. Te személyesen legutóbb hol ástál, és milyen nevezetes esemény történt? Akár különleges lelet, amit találtál, vagy olyan esemény, ami nem szokásos egy ásatáson?
Én most legutóbb Szeged belvárosában ástam egy hotel építést megelőzően a Somogyi utcában, a Somogyi könyvtár mögötti területen. Akik Szegeden járatosak voltak, biztos tudják, hogy ott működött az a bizonyos szórakoztató, kiszolgáló vendéglátó egység, a Sörkert, és azt a részt építették be, egy háromszintes szállodát építettek ott most föl, és azt megelőzően történt feltárás. Ott a feltárás során igaziból középkori leletek, azok, amelyek legnagyobb számban előkerültek, illetve kisebb mennyiségben törökkori kerámiák, illetve egyéb vastárgyak, azok, amelyek különlegesek voltak, illetve a 18. század végéről, tehát még az nagy árvíz, az 1879. évi szegedi nagy árvíz, amely ugye itt elpusztította a belváros jelentős részét, megelőzően ott lévő házak udvarához tartozó, valószínűleg valami latrina területe lehetett az a részpont, ahol mi kutattunk, ugyanis teli volt, összeilleszthető, tehát szinte kiegészíthető és épp edényekkel a 18. század második feléről. Ugye önmagában ez is különleges, mert már néprajzilag ez a korszak sem kutatható, tehát a régészeknek kell ezt is felvállalni. Hát ami a legnagyobb érdekesség és a legviccesebb története volt ennek az ásatásnak szerintem, az az volt, hogy egyik reggel, ugye 7-kor kezdtük mindig a munkát, és egyik reggel, amikor mentünk 7-kor befelé, volt egy ilyen beléptető rendszer, kapunk keresztül ugye bejutottunk, ugye le volt zárva a terület, mert már építkezési terület volt, tehát úgy volt, hogy egyik felén a régészek dolgoztak, a másik felén jó szokás szerint már jött a markoló, és már dúrta el azt, amit mi már megkutattunk. És egyik reggel, ahogy mentünk be, nagy meglepetésünkre egy, hát szerintem egy 40-es méretű, rózsaszín, ciklámen színű, tűsarkú cipő volt bedobva az ásatási területre, és ezt annyira viccesnek találtuk, hogy utána a fiúk ebbe fényképezkedtek ott reggel, mert így elképzeltük a történetet, hogy valaki itt jött, ugye lezárt terület, tehát bejutni nem lehetett, tehát nyilván valaki bedobta ezt a rózsaszín lak tűsarkú cipőket, és ezen mosolyogtunk, hogy vajon mi történhetett itt az éjszaka, tehát. Sajnos nem volt jó rám, mert nekem 37-es a lábom, úgyhogy.
Akkor köszönöm szépen. Ezután következik a zene, majd a kaleidoszkóp, a kiállítási hírek.
Thank you.
Kedves hallgatóink, folytatjuk tárlatról tárlatra című műsorunkat a Kaleidoszkóppal. Először a Klebersberg Kultúrkúriában megrendezett Kótai Máté Muharos, kortárs ötvös művészek című kiállításra hívom fel a figyelmet, ahol három ötvös művész mutatkozik be, illetőleg állította ki alkotásait, akik egymással jó barátságban vannak, és mindegyikük megformázta már Szent Eligiuszt, az 500-as évek végén Franciaországban élő patkolókovást, majd fémművest, végül papot, Noyon püspökét, aki az ötvösök és kovácsoknak a védőszentje. A kiállításon több mint 100 műtárgyat lehet látni. Kótai József, aki ötvös éremművész és restaurátor, a viaszveszejtéses bronzöntés egyik mai mestere, ő viaszveszejtéses eljárással készült alkotásokat állított ki, köztük Szent Eligiusznak az állomásai című sorozata is megtekinthető. Máté János, aki Szabadkán született, és az Aquamanillék, a 12. századból franciaországi Limosból származó technikával készült bronz figuráknak az alkotója, vízöntő edényeit és groteszk humoros kis plasztikáit hozta, közöttük Európa elrablását például. Muharos Lajos, aki viszont Balassagyarmaton született, szintén a régi technikák kedvelője, a vörös rész domborítások felületét ugyancsak a limozsi technikával beágyazott szománca díszíti szívesen. Középkorú hangulatú bronzai között kiemelkednek a násfák, amik a 16-17. Századi erdélyi ékszereket idézik meg. Nászajándékba adták ekkoriban. 30 násfáját állította ki, emellett liturgikus kelyheket és Szent Eligius ezüstből készült kis plasztikáját is meg lehet tekinteni. Ugyancsak Budapesten az Országos Idegen Nyelvű Könyvtár és Zenemű Tárban Alkotó Muzsikusok Társasága állított ki. Olyan embereknek a kiállításáról van itt szó, akik hivatásos zenészek, vagy hivatásos zenészként élték le életüket, és emellett irodalmárok, zeneszerzők, vagy képzőművészek. Tehát az ő alkotásaikat mutatják itt be, Csepregi György, Herman János, Horváth Zoltán, Nagy Sándor Endre és Révit Tamás név szerint. A műcsarnokban, Budapesten külföldi mestert lehet megismerni, Sirin Nesátot, aki képzőművész és filmes, két videóinstallációját mutatják be. Egyébként idén a Davosi Világgazdasági Fórumon kristálydíjjal jutalmazták, amelyet a világ jobbátételéért legtöbbet tevő művésznek szoktak ítélni. Iráni származású, aki az iszlám világnak a társadalmi jelenségeit, közöttük leginkább a nők helyzetét mutatja be az alkotásain, arra reflektál, a hagyományokkal foglalkozik, a társadalmi meghatározottsággal, és mindezt fotó, illetőleg videó formájában teszi általában. A 90-es éveket az elragadtatás, a Rapture 1999-es videóinstallációjával mutatják be, a 2000-es éveket pedig a Zarinnal, amelyik 2005-ben készült, és egy 5 videóból álló sorozatnak a része, Machtocht, Zarin, Muniz, Fizah, Farok, Lekha a sorozatoknak a címe, és mindegyik egy-egy női karaktert jelenít meg. A kiválasztott karakter egy a társadalom peremére szorított és abból kiemelkedő prostituált szerepét mutatja be, és Tóth Orsi játsza, aki film és színházi színészként egyaránt ismert. Maga a videóinstallációs sorozat a Nők férfiak nélkül 2009-es című filmhez készült, Sárnus Parsipur 1989-ben írt regénye nyomán. Szintén külföldi kortársművész mutat be a budapesti Ludwig Múzeum Liquid Labyrinth címmel, Fabrizio Plessiről van szó, aki szintén videó installációiról híres, eleinte a víz, majd a tűz láva formájában is foglalkoztatta, de a világ szinte minden jelentős aspektusára kitekint. A címben szereplő Liquid Labyrinthot először láthatja a közönség, és éppen itt nálunk Budapesten. A Lauit Light című installációja egy környezetvédelmi problémára reagál, nevezetesen a hagyományok és a fenntartható fejlődés egymással kapcsolódására és ellentmondására hívja fel a figyelmet, az indok pedig egy mallorcai esemény volt, ahol régi halászhajókat semmisítettek meg, azért, hogy a környezetet védelmezzék. Budapesten a Vazarelli Múzeumra is fölhívom a figyelmet, ahol a múzeum nevének megfelelően Vazarelliről van szó ezúttal, korai rajzai és grafikai tervei tekinthetők meg a Vazarelli Múzeum gyűjteményében őrzött példányok segítségével. Békés Csabán a Munkácsi Emlékházban Mennyánszky László kamara kiállítása van, mégpedig a szolnoki Damjanich János Múzeum gyűjteményéből. Összesen 4 Mennyánszky művet állítottak ki, a Pihenő csavargó, Padon ülő öregember, Álló férfi és Havas téli tájfákkal című alkotásokat, ami a közös bennük az az, hogy a Kossuth Díjas Barcsai Jenő festőművésznek a birtokában volt, ő volt az, aki a szolnoki múzeumra hagyományozta a műveket. Szolnokhoz Mennyánszky maga is kötődött, 2 is hosszabb időt töltött ott, 1877-ben és 1880-ban, Deák Ébner Lajossal egy egész telet is. Emellett a szolnoki művésztelep alapítási kérelmének az egyik aláírója is volt. Most a Dunántúlon, Győrben a Rómer Flóris Művészet és Történeti Múzeumnak a Borsos Miklós kiállító terére hívom fel a figyelmet, ahol gyerekszoba, Pincés József festőművésznek a kiállítása látható, és ez a festőművész elsősorban a gyerekekre gondolt, amikor ezeket a festményeket készítette, a gyerekszoba elmaradhatatlan kellékeit festette meg, vitte vászonra. Lehet látni törpét, moncsicsit, különböző építőkockákat és egyéb játékokat. Egészen másfajta kiállítás nyílt Sepsiszentgyörgyön, a Székely Nemzeti Múzeumban. Megismételt pillanatok. Ez a kiállításnak a címe, és párhuzamba állítják a múltat és a jelent. Erdély nevezetes építészeti emlékeit és festői tájait Orbán Balázs székelyföldi írónak, néprajzi gyűjtőnek és Veres Ferenc fényképésznek, feltalálónak a 19. század második felében készített fotográfiáin mutatják be, és párhuzamba állítják ezeknek a helyeknek a jelenlegi felvételeivel, amit viszont Fekete Zsolt kortárs marosvásárhelyi fotóművész készített el. Visszatérve Budapestre, az Országos Széchenyi Könyvtárban Vágyva vágyok haza könyveim közé című kiállításra hívom fel a figyelmet, amely Kölcsey Ferenc egykori könyvtárát mutatja be. A könyvtár jól mutatja azt a nyelvi és műfai sokszínűséget, aminek a segítségével Kölcsey írói, költői, politikusi és szónoki munkásságát kifejtette. Vannak itt klasszikus görög és latin szerzők, de kortárs francia, német és angol irodalomnak az alkotásai is megtalálhatók, filozófiai és esztétikai művekkel, amelyek mellett állambölcselet, jogtudomány és a természettudomány is képviselteti magát. A könyvek között természetesen kortárs magyar szerzők művei is megtalálhatók, és irodalmi művészeti folyóiratok is. Maga a könyvtár egyébként 1867-ben került a Széchenyi könyvtárba, de a köteteket beolvasztották a könyvtár többi darabjai közé. Kölcsey Ferenc eredeti könyvtárát így rekonstruálni kellett, újból számba vették, ez most készült el, így tudták kiállítani. Kiderült így, hogy a 16. századból is rendelkezett néhány kiadvánnyal, és levelei is megtalálhatók, amelyek között szerepelt az a Bajza Józsefhez írt 1835-ös levél, amelyikből a cím idézete is származik. Egyébként a folytatása úgy van, hogy vágyva vágyok haza könyveim közé, mert életem otthon most olvasással mély nyugalomban telik. Ha már könyvtárban járunk, akkor a Szegedi Somogyi Könyvtárt is érdemes megnézni. Gondolatban mindig otthon leszek, ez az egyik kiállítás, amire a figyelmüket hívom föl, és Házasság és család a nagy háború árnyékában. Ez a másik. A két kiállítás szorosan összefügg, az első világháború idején készült műtermi portrékból áll az egyik, tehát olyan magánemlékekből, amelyek az első világháború idején készültek, és amelyeket egyébként a Nagy Háború blogon 2010 óta tesznek közzé és gyűjtenek. Korabeli dokumentumok, visszaemlékezések, irodalmi alkotások láthatók, és ezek között van olyan, amik az 1915 tavaszán keltezett 115 darabos hazai levélgyűjteményből származik, saját levélgyűjteményből származik, ugyanis Móra Ferenc, mikor a Szegedi Napló főszerkesztője volt, összegyűjtötte ezeket, és könyvtárigazgatóként is megőrizte. A címzettek a Przemyśl erődöt védő 5. honvéd gyalogezred katonái voltak, akik Szegedről kerültek oda. A második kiállítás, mint említettem, szintén ehhez kapcsolódik. Az első világháború kezdetén azok a nők és férfiak, akik addig halogatták a házasságot, nagyon gyakran sietve összeházasodtak, ezt azonban nagyon komoly törvények és rendeletek szabályozták. Két konkrét példával mutatják be, milyenek is voltak, hogyan is történtek ezek a házasságkötések, és mi lett a folytatásuk. A példa pedig Kafka Margit írónőnek életébe enged betekinteni, a másik pedig egy Heim Géza nevű, a szegedi 46. gyalogezredben szolgáló katonának az emlékeit, dokumentumait mutatja be, amit a család bocsátott a rendelkezésre. Nem véletlen a Somogyi Könyvtár házasság témaválasztása. A házasság hetében jártunk, ezért is időzítették a Veszprémi Lackó Dezső Múzeumban a házasság család kiállítást a múlt hétre. Maga ez a házasság hete egy angliai kezdeményezésnek a folytatása, Magyarországon 2008 óta terjed a program, és célja, hogy felhívja az emberek figyelmét a házasság fontosságára. A házasság, mint tudjuk, a katolikus egyházban szentség, amelynek a megünneplésére szolgált például Szűz Mária eljegyzésének az ünnepe. Illetőleg a kánai mennyegzőre való megemlékezés is ezt a célt szolgálta, a népéletben számos hagyomány kötődik hozzá. A 18. században aztán profanizálódott ez az ünnep, ahogy az urbanizáció előre haladt a polgárosodással párhuzamosan, ami olyan mértékeket öltött, hogy 13. Leó pápa 19. század végén fontosnak látta a Szent Család ünnepét bevezetni. A házasság és család eszménynek az imádságos alapokra való helyezése érdekében. Ekkor terjedt el a Szent Család szálláskeresésének adventi rítusa is. A magyar népi vallásosságban számos hagyomány kapcsolódott aztán hozzá. A veszprémi kiállításon a Szent Mintát, Boldogasszony mennyegzőjét mutatják be, és a kánai mennyegző népi rítusait is, valamint a Szent Család kultikus ábrázolásait, amelyek oltalmul kerültek be a falusi otthonokba. Családi festmény, fali albumbeli fényképek jelenítik meg a 19. századtól a családoknak az életét napjainkig. Most búcsúzom kedves hallgatóinktól, jövő hétfőn ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.